Elnök úr, rektor úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek a szokásos NEF konferencián. Egy áttekintést szeretnék arról adni, hogy egy kutató szemével, aki az elmúlt jó néhány évben a tudománypolitikába is belekeveredett, hogyan látom helyzetünket, elsősorban építve arra a tapasztalatra is, amit jó néhány éven keresztül szereztem az NEF programmal kapcsolatos különböző tevékenysége kapcsán. Gondolom, hogy ezzel lehet tovább lépni. Fizikusként hozzászoktam ahhoz, hogyha differenciál egyenletet akar az ember megoldani, akkor először a peremfeltételeket szokás tisztázni. Én is ezt próbálom megtenni. Megpróbáltam összefoglalni azt, hogy hogyan látom manapság a világot, melyek azok a lényeges változások, amelyeket tapasztalunk. Ezeknek egy része válságjellegű, mindnyáján látjuk azokat a pénzügyi, gazdasági, szociális, társadalmi válságokat, amelyeknek naponta tanúi vagyunk, de annak is, hogy öreg iparágak eltűnnek, és újak jelennek meg helyette. Néhány évtizeddel ezelőtt a vezetői iparosokat Kruppoknak, Tiszeneknek hívták, manapság inkább Bill Gateseknek, Facebooknak, Googlenak szokás nevezni. De ez természetesen azt is jelenti, hogy a termékek és a hozzátartozó szolgáltatások is jelentős mértékben változtak. Manapság egy igazi csúcstechnológiai termékben a tudás hozzáadott érték 80% körül van vagy a fölött. Mindez növekvő versenyben történik ez a sok változás, és én azt hiszem, hogy ezt Európában természetesnek kell tekinteni, hiszen ha belegondolunk, az európai kultúra egyik alappillére pontosan a társadalomban állandóan jelenlévő verseny. Természetesen ehhez még sok minden más kapcsolódik, elsősorban az, hogy inkább a kreatív és jól képzett munkaerőre van szükség, aztán az is, hogy egy nem nagy tömegű, hanem folyamatos népvándorlásnak vagyunk tanulni, valamint annak is, hogy az oktatási rendszerek globálisan egyre kevésbé felelnek meg azoknak az igényeknek, amelyeket a modern gazdaság támaszt. Mit vár tőlünk a 21. század? A 20. században egy ország erejét hadseregének méretével, acéltermelésének volumenével, amikor én gazdaságföldrajzot tanultam, még ezek voltak a lényeges elemek, területének nagyságával határozták meg. Manapság ehhez egyre inkább a tudás csatlakozik, sőt, messze túllépte, ezért a tudás századának érdemes a 21. századot nevezni, aminek van egy néhány jellegző tulajdonsága, ezek közül foglaltam össze egy-kettőt. Keressük az kiutat az oktatás válságából, egyes helyeken sikeresebb, más helyeken kevésbé sikeres, sajnos Magyarországon inkább ebbe a csapatba tartozunk, oktatási változtatási rendszert Bologna álnév alatt próbáltak meghonosítani, aztán egyre inkább előkerülnek az igények kreativitás és az innováció művelői iránt, növekszik a tudománynak a jelentősége, az információs technológiák uralkodóvá váltak, és a tudomány egyre szorosabb kapcsolatot épített ki a gazdasággal, vagy a gazdaság a tudománnyal, nem mindig olyan szinten és olyan formában, ahogy ezt illett volna megtenni. Ennek ellenére tudásgazdaságról beszélünk, amelynek az elmondottak a jellemzői. Melyek egy erős tudásgazdaságnak az elemei? Természetesen társadalmi stabilitás, gazdasági stabilitás, egy erős magánszektor, egy erős pénzügyi szektor, egy jelentős méretű piac, és itt nem csak az adók, a vevők jelenlétére, hanem az eladók jelenlétére is fontos odafigyelni. Nem jó, hogyha a kettő között egyensúlytalanság következik be. Erős tudományos és technológiai infrastruktúra, a hagyományokra építő erős oktatási rendszer, idegen nyelvet jól beszélő, különösen egy kisebb országban szakképzett munkaerő, és erős beágyazás egy nagyobb gazdasági rendszerben, esetünkben ez azt hiszem, hogy természetes az Európai Unió. Ebben a képben a tudás alapoknak, azt hiszem, amit elmondtam, egyértelműen következik, egyre nagyobb jelentősége van. Egy Harvard professzor páros elemezte, hogy miért csökkent az utóbbi időben az Egyesült Államok versenyképessége, és egy érdekes analógiát használtak. A középkorban az állattenyésztés azért volt magas színvonalon, mert a falvak körül szabad legelő volt, ahol a gazdálkodók kihagyhatták az állataikat, és ott ingyen hizalhatták őket. Ez a commons, angolul, a közös volt a gazdaságban. Úgy gondolták ők is, és egyetértek velük, hogy jelenleg az ipari közös, az a K plusz F know-how, az a mérnöki tudás és azok az alaptechnológiák, amik elsősorban a kutatásból származtathatók a gazdaság felé. Ehhez még hozzá kell tenni azt is, hogy annak ellenére, hogy egy globalizált gazdasági rendszerről beszélünk, a tudás mindig földrajzilag lokalizált. Fontos az ismeretek személyes átadása. Ezért tartom például ezt a konferenciát is fontosnak, annak ellenére, hogy mindenki mindenkivel itt a hálózaton keresztül napi kapcsolatban van. A régiók ebben növekvő szerepet játszanak, ez különösen Európában igaz, ugye hogy az európai bürokrácia például sokkal jobban gondolkodik régiókban, mint országhatárokban. És még egy dolog, tanulni kell mások hibáiból. Ha az Egyesült Államok azért vesztette el versenyképességét, mert túl sokat outsourcolt abból, amit ott tettek, először a legalacsonyabb színvonalú munkát, aztán manapság már néha a dizájnt, meg a kutatási munkát is, akkor ki kell ezt használnunk, és vevőknek kell lennünk azon a piacon, ahol ez az outsourcing folyamat folyik. És ezt azért is érdemes tenni, mert azt az erőforrást tudjuk használni, ami az egyetlen olyan erőforrás, ami használat során nem csökken. Ezért fontos az oktatás prioritása, és tudomásul kell venni, még ha egyesek le is írják, hogy ez nem így van, hogy az oktatás értékteremtő, mégpedig az egyik legjobb, hanem a legjobb befektetés. Van egy ilyen bölcs mondás, hogyha úgy gondolod, hogy az oktatás drága, akkor nézd meg a tudatlanságot. Ebben természetesen az elit képzésnek fontos szerepe van, hiszen mindig az elit húzza előre a társadalmat. Fontos az is, hogy ne tőlünk menjenek el külföldi emberek dolgozni, hanem lehetőleg inkább fordítva, és még egy néhány olyan elemet lehetne emelni, amivel érdemes lenne odafigyelni ebben az átalakításban. De nem csak az egyénre, hanem az infrastruktúrára is, hiszen egyrészt az infrastruktúra az ad lehetőséget a magas színvonalú munkára, másrészt arra is, hogy a tehetségeket oda vonzza, hiszen a tehetség az alkotni akar, az alkotáshoz pedig megfelelő infrastruktúra kell. Természetesen az NIF hálózatot Magyarországon az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb ilyen infrastruktúrának tekintem. De fontos az is, hogy az infrastruktúrák hálózatosodjanak, és ebben ugyancsak azoknak az információs technológiai eszközöknek hasznát vehetjük, nagyon jó hasznát vehetjük, amelyrel ez a konferencia is foglalkozni fog. De az intézményrendszer sem elhanyagolható. A kutatásban nem jó kívülről beavatkozni, fontos az autonómia, az oktatás is igaz egyébként, fontos az egy egészséges munkamegosztás, hogy az emberek ne egymás ellen, hanem egymással próbáljanak előre menni. Ezért fogalmazódott meg, elsősorban a svédek kezdték ezt, de hát ez egyre inkább elterjedt, hogy competition in cooperation. Verseny együttműködésben. Ez az, amit meg kell tanulnunk, és azt hiszem, hogy ezen a területen Európában még sokat kell tennünk, és ebben is az, hogy egymással személyesen érintkezve, de hálózaton keresztül is érintkezve igen sok mindent el lehet kezdeni. Még egyet fontos megjegyezni itt, mégpedig azt, hogy legalábbis az én gyerekkoromban hozzászoktunk ahhoz, hogy a tudás az oda ment, ahol pénzt talált. Ha megnézzük, hogy jelenleg mi van a világban, ez jelenleg fordítva van. A pénz megy oda, ahol tudást talál. És ez, hogyha jól gazdálkodunk vele, a mi érdekünkben is egy pozitív fejlemény. És az őrállókról egy mondatot. Őrállóknak azokat nevezem, akik eldöntik, hogy egy adott területen, mondjuk konkrétan a kutatásban mi az érték. Én ezen az ábrán egy összehasonlítást mutatok. A jobb felső ábrán Európa, illetve az Egyesült Államok publikációs tevékenysége ábrázolódott. Az első oszlopsor az Európa, a hátsó az pedig az Egyesült Államok, különböző szakterületeken. Látszik, hogy kisebb-nagyobb fluktuációkkal, de Európa Egyesült Államokkal összehasonlítható szinten teljesít. A bal alsó ábrán a hivatkozások, a publikációkra való hivatkozások szerepelnek, látszik, hogy itt is nagyjából Európa Amerikával pariban van. A jobb alsó ábra az az őrállókat mutatja, tehát azokat, akik pályázatokat bírálnak, akik újságok szerkesztőségében eldöntik azt, hogy mi az a tudományos érték, amit publikálni lehet és kell, és itt látszik, hogy az Egyesült Államok a területek zömén messze túlnő Európán. Magyarul jelenleg a világon az Egyesült Államok tudománya ebben a konkrét esetben, de ez nem csak a tudományra vonatkozik, határozza meg, hogy mi az igazi érték. Azt hiszem, hogy ez Európának egy óriási mulasztása, hogy ez bekövetkezhetett, és ha valamin, akkor ezen feltétlenül változtatni kell. Nekem egyébként személyes tapasztalatom is van, ami ezt bőven alátámasztja. Ennek a versenynek, amiről beszéltem, mi az alapvető hajtóerői? A gazdaságfejlődések mik az alapvető hajtóerői? Az egyik a globális verseny. Amikor az Európai Kutatási Tanács elindulhatott, azt a brüsszeli döntéshozatók az elején nagyon ellenezték, mert tudták, hogy akkor nekik lesz kevesebb pénzük, amivel gazdálkodhatnak. Ha mondjuk egy ilyen alapkutatási program beindul, amelyik az alapokat erősíti, ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államokban is történik. A közpénzen nem a versenyképességet kell támogatni, mély meggyőződésem, hanem azokat az alapokat, amelyeken a vállalatok versenyképessége erősödhet. Azzal sikerült a brüsszeli bürokráciát meggyőzni arról, hogy ezt érdemes megcsinálni, amikor meggyőztük őket, arról, hogy ha a versenyt európai szintről emeljük nemzeti szintről, akkor ez automatikusan minőségjavulást fog eredményezni. Ez az, amit a brüsszeli szlogan European Added Value-nak, európai hozzáadott értéknek nevez. A másik a kooperáció és a hálózatosodás, ez most már közelebb jut ehhez a konferenciához, ahhoz, hogy a mai modern problémákat, bonyolult problémákat meg tudjuk oldani. Ehhez mind intellektuálisan, mind financiálisan kritikus tömeg fölé kell emelkednünk, és ezt csak hálózatokon keresztül tudjuk elvégezni. A kiválóság támogatása, megfelelő kutatási infrastruktúra és megfelelő társadalmi háttértámogatás, ami ez van. Jelenleg Magyarországon ellentmondásos a helyzet, de nem csak Magyarországon, én két ellentmondást mondanák. Az egyik a tudásparadoxon nevet viseli, ami azt jelenti, hogy miközben a tudás jelentősége nő, a fiatal generáció érdeklődése ez iránt csökken. A másik, ez még fontosabb, az időparadoxon. Az ismeretek megszerzéséhez szükséges idő nő, ahhoz boldogulni tudjuk az életben, de ezeknek az ismereteknek az elévülési ideje viszont csökken. Ezért állandóan tanulni kell. Azok, akik tanulnak, azoké a jövő, akik csak tanultak, azok olyan világban valók, amely már tulajdonképpen nem is létezik. És ebben a folyamatban egy jelentős paradigmaváltásnak vagyunk tanulni. A 20. században az volt az alap, amit meg tudtunk mérni. A fizika műszereivel, számítástechnikai rendszereivel messzebbre láthattunk, többet érthettünk meg a természeti folyamatokból, jobban kommunikálhattuk és ellenőrizhettük a folyamatokat. A 21. században azonban azt tudjuk megérteni, megtervezni és létrehozni, amit ki tudunk számítani. Egyre fontosabb lesz a számítástechnika, amelyik a messzebbre látásban és mesterséges folyamatok elindításában egyre nagyobb szerephez jut. És ebben természetesen a hálózatoknak kulcs szerepe van, a kritikus méret elérésében, az oktatásban, de a fejlesztésben is gondoljanak csak arra, hogy például a Ford Mondeo autót úgy fejlesztették ki, hogy a világ különböző helyein, különböző kultúrákon alapuló mérnöki műhelyek alakították ki azt az autót, amit a Ford gyár úgy gondolt, hogy az egész világon szeretni fognak, mert minden igényhez igazodik. De ide tartozik az infrastruktúra is, az internet, és azok az adatbázisok, amelyek ehhez szorosan kapcsolódnak. Természetesen ebben a folyamatban a tudomány politikának fontos szerepe van. Egy példát említenék. Amikor Írország belépett az Európai Unióba, ömlött a pénz Írországba, mégse jutottak messzire, mert nem volt jó a hozzáállásuk. Az első 10 év volt ez. A második 10 évben sokkal kevesebb pénzt kaptak az európai közös kalapból, mégis megindult a fejlődés, mert kialakítottak egy normális tudománypolitikát, amelyiknek elsősorban az volt az alapja, hogy az erőseket kell támogatni, azok majd húzzák magukkal a gyengébeket is. Tehát magyarul nem a gyors fejlődés érdekében nem az elmaradott részek felhozatalának kell a prioritást adni, hanem a legfejlettebb részek versenyképessége erősítésének. Azt hiszem, hogy nagyon elment az időm, úgyhogy én inkább tovább megyek. Mik azok a dolgok, amik ebben a helyzetben szükségesek, miket kell tennünk? A cél természetesen a globális versenyben való helytállásunk, a versenyképesség növelése a gazdasági piacon. Ehhez nyilvánvalóan az alap az oktatás. A jól képzett munkaerő kialakítása szempontjából. Ezt Magyarországon különösen fontos hangsúlyozni, mert azt hiszem, hogy egy abszolút egészségtelen szakmai spektrum alakult ki. Külföldi befektetői szándékkal Magyarországra érkezők sokszor elmondták nekem, hogy jogászokban bőven van kínálat Magyarországon, mérnökökben nincsen. És technikusokban nincs, és szakmunkásokban nincs. Tehát a spektrum is nagyon fontos. A növekvő befektetési tudományos kutatásba és a technológiai fejlesztésbe a tudás generálás érdekében. Magyarul az Industrial Commons, az ipari közös, a technológiák, az alaptechnológiák fejlesztésében. Megőrizni és megvédeni a hazai tudást és oktatást. Bologna kapcsán véleményem szerint, és elnézést, hogy ezt ilyen határozottan kimondom, azt az óriási hibát követtük el, hogy egy papíron megszületett rendszert formálisan lemásoltunk. Elfelejtve a magyar oktatás, elsősorban a felsőoktatás, de a középső oktatás is rendkívül magas korábbi színvonalára. Ha valamin, akkor ezen változtatni kell, esélyt kaptunk rá, rajtunk múlik, meg a politikán természetesen, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése. Én meg vagyok róla győződve, hogy ez mindennek az alapja. Gondolom, hogy mindnyáján úgy vagyunk vele, hogy egyre több időt töltünk el a számítógépünk mögött, de ez természetesen csak akkor működik igazán, hogyha tudjuk, hogy ki van a vonal másik végén. Ezért is fontosak változatlanul az ilyen konferenciák, mint a mostani. És aztán olyan stratégiák kidolgozására is szükség van, amelyek a tudás hatékonyabb hasznosulását célozzák meg, nekünk pedig másoknak is jobbnak kell lenni, hiszen lemaradást kell behoznunk. Ehhez persze türelem, kitartás, a sikertelenség elviselése is kell, és ehhez is nevelni kell. Egy példát említenék erre, Gauss írta egyszer, vagy mondta egyszer a következőt. Ő egy évekig próbált egy matematikai tételt bizonyítani, abban most nincs időm, hogy belemennék ebbe, hogy ez mi volt ez, majd váratlanul sikerült neki, és ezt így írta le. Végül 2 nappal ezelőtt sikerült, mármint megoldani, mégpedig nem fáradtságos munkám eredményeként, hanem Isten kegyelméből. Mint egy villám, hirtelen felvillanása, a talány megoldottnak tűnt. Nem tudom azonban megmondani, mi volt a megoldásban az a fonál, amely összekötötte azt, amit már tudtam, azzal, ami lehetővé tette ezt a sikert. Most már elmondhatjuk, hogy azon fonalak egyike, amelyik ezt megteszi, az pontosan az információs technológiákon alapul. És mik a tanulságok, mind abból, amit elmondtam, vagy amit egyáltalán nem is nem mondtam el időhiányában, vagy csak gondoltam. A nehéz idők, és most olyanokat élünk, a változást következő korok, és ilyenekben élünk, kitermelik, mindig kitermelték a szükséges tehetségeket és kreativitást. Hazai példák. Reformkor. Én meg vagyok róla győződve, hogy olyan emberek, mint Széchenyi István, előtte is voltak, utána is voltak, az, hogy Széchenyi István azzá lett, amivé lett, azt a reformkor, magyarul a korszak hangulata körülményei peremfeltételét lehetővé. Trianon után a megcsonkított Magyarország rendkívül gyorsan talpra állt. Ebben a korban születtek azok a nagy műszaki alkotások, amelyekre az egész világ előtt büszkék lehetünk. A II. Világháború után, 49 előtt Magyarország nagyon gyorsan stabilizálódott. Ezt vártam én a rendszerváltástól is. Ez kevésbé következett be, nyilván mindnyájunk hibája ez, de a lehetőség most is megvan. A kreatív szellem ugyanúgy megvan, és ilyenkor szoktam idézni, már elég sokszor tettem, engedjék meg, hogy most is tegyem, hogy a kínai bölcsességre hivatkozzam. A kínai írásban a válság szóra és a lehetőség szóra ugyanazt az írásjelet használják. Nem véletlenül. Természetesen értékteremtésre is szükség van. Én egy unalmas fél órámban megnéztem 2-3 évvel ezelőtt a 100 leggazdagabb magyar listáját, és azt, hogy hogyan lettek ezek az emberek gazdagok. És nagyon kevés olyat találtam, aki értékteremtéssel lett az. Ezen is nyilván változtatni kell. Nem az újraelosztás, hanem az értékteremtés viszi elő a társadalmat. A tudás csak alap erre, ennek alkalmazása az értékforrása. Ebben természetesen nem vagyunk egyedül, hiszen egy nagyobb 500 milliós európai család tagjai vagyunk. Annak ellenére ezt gondolom mindenki tapasztalta, problémáinkat alapvetően csak mi magunk tudjuk megoldani. És mit hozhat a jövő? A modern tudomány és technológia ma is új áttöréseket produkál, és én meg vagyok győződve, hogy ebben még bőven van tartalék az információs technológiákban is. Ezek új forradalmi változásokhoz vezetnek, a jövő gyártási folyamataiban, az emberek életvitelében, a társadalmi struktúrákban és még sok más helyen. És eközben elkerülhetetlenül új etikai és morális, továbbá oktatási problémákat is szülnek. És amikor a technikai problémák megoldásán fáradozunk, akkor erről, az utóbbiről sohasem szabad elfeledkeznünk. Összefoglalás helyett, és mint kázi a megoldás alapmódszerének, Albert Einsteinre szeretnék hivatkozni, aki már idős korában egyszer, tehát kellő bölcsesség és élettapasztalat birtokában a következőt mondta. Problémáinkat nem tudjuk megoldani olyan gondolkodásformákkal, amelyekkel azokat kreáltuk. Kívánom, hogy ez a konferencia abban segítsen minnyájunknak, hogy ilyen új gondolkodásformákkal, a mi szűkebb szakterületüken, amelyik egy nagyobb spektrumnak a része, ilyen új gondolkodásformában nyúljunk hozzá a problémákhoz, azok sikeres megoldása érdekében. Köszönöm figyelmüket!